Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Szánakozott Krisztus az őt hallgató sokaságon. Megvendégelte őket a pusztában, 7 kenyeret adott nekik. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 24. Zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Foglaljuk el helyünket, 265. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával.
Oh,
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Márk evangéliumából, a 6. részből. A 6. rész 30. versétől olvasom a 44. terjedő szakaszt. Őve hallgassuk meg. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és elkezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: lakatlan helyez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Azonban így válaszolt nekik: ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki: talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk ezeknek? Jézus azonban megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak: 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Majd miután mind ettek és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 tele kosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000 voltak, csak férfiak. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki gondot viselsz az emberekre. Köszönjük, hogy figyeled a mi testi szükségeinket, jól tudod, hogy mikor kell ennünk, mikor kell innunk, hiszen te teremtettél bennünket. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogyha ebben a tekintetben a te gondviselésedet nem vesszük egészen komolyan. Hogy akkor is eszünk, amikor nem kellene, és akkor sem fogyasztunk, amikor kellene. Bocsásd meg, Urunk, hogy semmi vesszük akaratodat, szándékodat. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogy gyakran azzal sem törődünk, hogy a másiknak jut-e, marad-e, vagy hogy a másik egyáltalán tud-e valamit enni. És bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogyha a maradékkal, a felesleggel is rosszul bánunk. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te gyülekezetünket az elmúlt héten kísérted, óvtad és védted. Köszönjük neked, hogy velünk voltál a gyermektáborban, Móron. Köszönjük, hogy szolgálhattunk neked. Köszönjük, hogy énekszóval, bizonságtétellel, áhítattal, bibliai történet átbeszélésével, foglalkozással mind-mind kereshettük a te akaratodat, szándékodat. És köszönjük, hogy ez történt itt is a mi gyülekezetünkben. Igét köré gyűltünk imádságra, igeolvasásra. Legyen áldott ezért a te szent neved. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te vigasztaló Isten vagy. Köszönjük, hogy a gyászolókkal is megízlelteted a te kegyelmedet és a te jelenlétedet, mint pártfogó. Kérünk, hogy kísérd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik terhet hordoznak szívükben, és így jöttek most ide a hajlékba. Oly sokan vannak, akik megoldatlan kérdésekre keresik a választ, és oly sok helyen próbálták már. Oly sokan vannak, akik betegséget hordoznak tagjaikban, és a miértet teszik fel most kérdésként neked. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a szenvedőkért, azokért a szenvedőkért, akik mindig titkolják gondjukat, nehezüket, bajukat, és ez megemészti őket. És imádkozunk hozzád, Urunk, azokért az éhezőkért és szomjúhozókért, akik most igédet szeretnék magukhoz venni. Kérlek, hogy tedd meg ezt a csodát velünk, hogy megértsük üzenetedet. Jöjj, Szentlélek, Úristen, védj lakozást a mi szíveinkben, kérünk. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 171. dicséretünket énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Márk evangéliumában, a 6. részben, a felolvasott Szent Leckében, a 37. versben. Jézus azonban így válaszolt nekik: ti adjatok nekik enni. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt napokban, az elmúlt héten 21 gyermekkel voltunk Móron. Külső körülményeit tekintve egy fantasztikus helyen, azért, hogy elcsendesedjünk, együtt játszunk, együtt kiránduljunk a mi kicsinyeinkkel. 6. évtől egészen a konfirmációig vártuk a gyermekeket erre az alkalomra, és estéről estére, illetve hétköznaponként Isten igéjét olvastuk, és bibliai történeteket gondoltunk végig. Így kerültek elénk a Szentírás vérszerinti testvérpárosai is, és így tanultuk meg, helyeztük mindannyiunk szívére, a szolgálók szívére és a gyermekek szívére is az igét, amelyet János apostol ír az ő első levelében, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét is. Nyilvánvaló, hogy az apostol, amikor bátorítja az első gyülekezetek egyikét, akkor leginkább a gyülekezet közösségére, mint testvéri közösségre gondol. Ennek a hétnek egy picit szűkebb témája volt a testvéri kapcsolatoknak, a családi kapcsolatoknak az Isten előtti átgondolása is. Így kerültek elénk igék az Ószövetségből testvérpárokról, így hallottunk az első délután, kora délután arról a testvérpárosról az Ószövetségben, akik bizony visszaéltek a hatalommal, az erővel, olvastunk Dávidról és Eliábról. Hogyha azt mondom, hogy Dávid és Góliát története, akkor sokkal ismertebb, de Eliáb, Dávidnak a legidősebb testvére, aki lehurrogja az ifjút, hogy a csatamezőről menjen haza, nincs ott semmi keresni valója, oda harcedzett férfiak valók, nem pedig ilyen nyámnyilapásztor fiúk. Második napon áttekintettük az irítség téma köréből Mózes testvéreit, Mirjámot és Áront, akik irigykedtek arra, hogy Mózesre hallgat a nép, nem pedig a prófétai lelket kapó Áronra, vagy éppen Mirjámra. A szeretet nem irigykedik volt ennek a napnak a vezér igéje. Majd folytattuk a békesség és bocsánatkérés történetét Ézsauval és Jákobbal. Átléptünk az új szövetség világába, amikor Péter és András a hálóikat erősítgetve, tisztítgatva hallja Jézus szavát, hogy jöjj és kövess engem, testvérek indulnak el Jézus követésére. Végül pedig beszéltünk a szolgáló szeretet nagyszerűségéről, és a Krisztus körüli rendnek a kifejeződéséről, az ige hallgatásáról, és az ige hallgatását követő asztal körüli szolgálatról Mária és Márta történetében. Szándékosan mondom így, akkor is, hogyha a Szentírásban a sorrend fordított, és Jézus megállapítása is fordított, de a végső üzenete mégiscsak helyesen, pozitív értelemben az ige hallgatása és a szolgáló szeretet kibontakozása. Ennek egy kicsi része volt az, hogy 5 óvodás első osztályos gyermek, hadd mondjam így, hogy munkáltatás gyanánt a 30 főnek készített kókuszgolyókat. Jutott mindenkinek, több is, hiszen kicsik ezek, kicsi golyókat sodornak, úgyhogy bizony, majd mégis jutott mindenkinek, jelentem, hogy mindenki jól lakott még a desszerttel is. Nos, kedves testvérek, a külső történeteket elmondtam, bennünket pedig, akik szolgálóként vettünk részt ezen a héten, végig vezetett a napi ige Márk evangéliumából, de a közös kérésünk és közös imádságunk, és persze az alapállapotunk azért nagyon hasonlított ehhez a mai napi ige szakaszhoz, az 5000 ember megvendégelésének történetéhez. Átérezve a magunk erőtlenségét, fáradtságát, reggelről reggelre, mint egy fél órával korábban hallottuk Jézus bátorítását, bíztatását, ha nem is így, de mindig újra és újra ti adjatok nekik enni. A ti feladatotok, a ti hűségetek, a ti munkátok az, hogy most ezek az emberek ott, mint egy 50, itt, mint egy 20, lelkileg is jól lakhassanak. És hogyha ebbe bele gondol az ember, akkor egyszerre érzi ennek minden felelősségét, a felelősség minden súlyát, és a szolgálatnak minden örömét. Készítettünk egy kis jelvényt, melyre ezt az igét írtuk fel, aki szereti az Isten, szereti a testvérét is. És valahogy nyomda technikailag úgy sikerült, most itt elárulom, hogy a mór olvasható egy picit Márnak is. És amikor ezt megmutattuk a helyi lelkipásztornak, akkor a helyi lelkipásztor így engedett utunkra, jó fáradt voltam már, hogy bizonyára emlékszel, Albert Schweitzernek az etikájára, arra az etikára, amely mindig a mostra tekint. Azt mondja, akkor most voltunk Móron, úgyhogy kezdjük el már Krisztus követését rögtön, valahogy így applikálta a lelkipásztor. Tessék, hogy eljött az idő gyakorlatilag. Végignéztük, hogy mit lehetett és mit kellett tennünk a gyermekek között. Mi volt a mi szolgálatunk és a mi feladatunk. Végignéztük, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hogyan küldi az ő tanítványait. És bizony gyakran beszéltünk arról, hogy a mi lehetőségeink mennyire korlátozottak. Kiderült, hogy mi az, amit nem vittünk magunkkal. Mi az, amit meg kell még gyorsan venni. Mi az, ami hiányzik. És bizony sokszor úgy számoltunk magunk, mint ahogyan az átlagos ember számol, hogy a kevésből csak kevésre telik. Az evangélium azonban nem erről bír, és nem erről beszél. Jézus ugyanis a tanítványait nem egy megtöltött, bőséges tarisznyával küldi el, hanem arra, hogy Isten országának evangéliumát hirdessék, és hogy hatalmat ad nekik. Hatalmat ad testi és lelki gyógyításra, hatalmat ad, hogy belépjenek a másik embernek a világába, az ő környezetükbe. Oda sokszor erre nem figyelünk. Oda sokszor magát az 5000 ember megvendégelésének a történetét egy önálló kis, így mondom most szándékosan, epizódnak tekintjük Jézus történetében. Olyannak, amely minden tekintetben pontos, és megállná a helyét az evangéliumon kívül is. Pedig ez nem így van. A tanítványoknak már volt tapasztalatuk arról, milyen a szolgálat. A tanítványok tudták azt, amikor Jézus kiküldte őket, hogy milyen az, amikor engednek nekik az ördögök. Milyen az, amikor gyógyulások történnek. A tanítványok átélték azt, hogy milyen az, amikor ők szólják az evangéliumot, és történik valami. Most mégis kétségbe esettek, és nem tudják, hogy mit tegyenek. Menjünk el, és mi vegyünk neki kenyeret. Az emberi ész ez diktálja. Logikus gondolkodás. Csak éppen annak a feledékenységnek a beismerése, hogy ők már Jézus Krisztus tanítványai. Sokszor van így, kedves testvérek, hogy gyülekezeteket is úgy osztályozunk, hogy erős gyülekezet, meg gyenge gyülekezet. Kicsi gyülekezet, meg nagy gyülekezet. Magunk is tudnánk egyikre és másikra példákat mondani. Pedig az egyháznak, a közösségeknek az ereje az Jézus Krisztusban van. Nem pedig abban, hogy bekönyvelünk a könyvelés alapján, vagy a létszám alapján nagy gyülekezeteket, vagy kis gyülekezeteket. Hanem attól a lelkülettől függ a mi életünk, amely lelkület Jézus Krisztusban megvolt, attól az indulattól függnek a mindennapjaink, aki ő maga volt. És a kérdés tulajdonképpen a mi gyülekezetünkben pünkösd óta vettetek-e szent lelket? Ezzel a lélekkel teszitek-e a feladatot, a szolgálatot? Mert ezzel a lélekkel a kevés is sok. És bizony a mi küldetésünket betölthetjük. Jaj, de jó, hogy megtapasztalhattuk mindezt az elmúlt héten. Jaj, de jó, hogy akik ott voltunk és szolgáltunk, tudtunk avval a piciny krisztusi hatalommal élni, és nem visszaélni, amit Jézus Krisztus ránk bízott. Nem világi hatalom átszüremkedéséről van itt szó ebben az igében. Nem arról van szó, hogy az erősebbnek kell győznie. ez nem feltétlenül most Krisztust jellemzi, hanem arról szól a felolvasott ige, hogy igazán képesek vagyunk megélni, megérteni és gyakorolni mindazt, aki bennünk lakik, aki közöttünk munkálkodik. Hogy kicsoda Jézus, és hogy mi kik vagyunk mai tanítványai, ezt a mi küldetésünk, missziónk, missziói lelkületünk igazolja vissza. Akkor, hogyha beteljesítjük azt a parancsot, amelyben azt olvassuk, hogy ez a hatalom, ez nem uralkodik, nem a maga hasznát keresi, hanem segítséget nyújt ott, ahol szükséges. Hát ebben a történetben, az 5000 ember megvendégelésének történetében, mint egy tükörként vizsgálja így a mi Úrunk életünket. A második kérdés az, hogy a szolgáló szeretethez honnan meríthetjük az erőt? Ki az, mi az, ami hajt bennünket? Miért tudunk felkelni reggel 6 óra előtt, 5:30-kor, és ki ad arra erőt, hogy éjfél után hajtsuk le a fejünket, és elégséges legyen a pihenésre szánt idő? Hiszen nem könnyű egyikünk szolgálata sem. A hétköznapi életben azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a szükség, nagyon sok a baj. Fel tudjuk sorolni, akár csak az utcánkban, a családunkban, hogy hány és hány helyre volna szükséges bekopogtatnunk, valahol segítenünk. Hány és hány esetben kellene még valamit tennünk. És persze sokszor beismerjük azt, hogy ez meghaladja a mi erőnket. És mi van akkor, kedves testvérek, amikor az ember fáradtan áll a szószéken, és mégis tele van a szíve örömmel? Kivel oszthatja ezt meg? Nos, kedves testvérek, Jézus egészen világosan beszél arról, hogy honnan meríthetünk erőt, és kivel oszthatjuk meg az örömünket, amely a szolgálathoz köti a mi életünket. Ez pedig az imádság. Kudarcaink és örömeink Krisztus előtt kerülnek feldolgozásra. Hiszen, hogyha rendszeresen odaállunk a mi Urunkhoz, Jézushoz, úgy, mint ahogyan azt a keveset ezek az emberek Jézus kezébe tették, akkor lesz erőnk a szolgálat beteljesedéséhez. Akkor is, amikor azt tapasztaljuk, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Imádkozzunk és tegyünk azért, hogy Isten új munkatársakkal gyarapítsa a mi közösségeinket, gyülekezetünket. Spurgeonről mondták el egy alkalommal, ismert baptista angol prédikátorról, hogy amikor megkérdezték az ő igehirdetéseinek az erejéről, akkor levitte az érdeklődőket a hatalmas templom, szinte már csarnok alaksorába, ahol emberek együtt könyörögtek és imádkoztak magáért a szolgálatért, a szolgálókért, a jelenlévő gyülekezet egészéért. Nos, kedves testvérek, a felolvasott ige világosan beszél arról, hogy csak akkor tölthetjük be a mi küldetésünket, amely a másik ember irányát mutatja számunkra, hogyha imádságban hordozzuk mindezt. És persze jó látnunk Jézusnak a szavát, amikor hálaadásában megtöri a kenyeret, és kezébe veszi a halat, akkor ezeket, mint külső eszközöket, hadd mondjam most így, nem teológiai értelmében, kegyelmének külső eszközeit odaadja a tanítványoknak, és a tanítványokat pedig elküldi azokhoz az emberekhez, akik letelepedtek, mint egy 5000-en. Igen, kedves testvérek, az imádság segít ahhoz, hogy erősítsük magunkat és erősítsük egymást. És azért nyerünk bátorságot, hogy egymás hite által épülhessünk, és így örömmel tudjuk vállalni a másik gondját, a másik terhét, a másik szükségét. És végül, kedves testvérek, arról is beszél a felolvasott ige, hogy hogyan végezzük ezt a szolgálatot. Hogyan kell Jézus örömhírét, az evangéliumot hirdetni, elmondani, odaadni a szükséget szenvedők között. Nos, az első, amit látunk ebből a történetből, az, hogy a szolgálat végzéséhez elengedhetetlen, hogy valaki együtt érezzen azokkal, akik ott vannak az ő környezetükben. Ez a lelki alapállás, hogy megértem a másiknak a gondját, a problémáját, a baját. A héten egy kisfiú kapott egy telefonhívást az ő édesanyjától, és a telefonhívás arról szólt, hogy meghalt a nagypapája. Nagyon nehéz hír egy tábor közepén, én magam is átéltem ezt, amikor vezettem egy tábort, hogy meghalt a nagyapám. És nyilván a fiúcska megpróbálta összeszedni a maga 10-11 évével minden erejét, nagy levegőt vett, megpróbálta a könnyes szemét úgy kitisztítani, hogy senki ne vegye észre rajta, de azért bizony befátyolosodott a szeme. És a többiek megkérdezték, hogy mi bánt? Valaki megcsükkedett? Mondhatnám úgy is, hogy valaki beszólt? Valaki megrúgott a játék közben? Valaki kiközösített? Egy táborban ilyenre gondol az ember. Valami fajta sértettség, de nem. És mikor megtudtuk, hogy a nagypapája halt meg, akkor a közösség mellé állt. Együtt érzett vele. És persze, hadd mondjam így, ezt nem bántásként, hanem életkori sajátosságként mondom inkább, hogy utána folyt tovább a játék. A fiú is, ha kellett, beöltözött, megjelent az arcán a mosoly, mint ahogyan a gyász és a mosoly váltakozott az ifjú életében. De akik személyesen átélték már a gyerekek közül is azt, hogy milyen valakit elveszíteni, milyen a halállal találkozni, ők együtt érzőek voltak. Hogyan végezzük a szolgálatot? Hogyan végezzük azok között a mi megbízatásunkat, akik éheznek és szomjaznak, akik fáradtak? Nos, hát úgy, hogy megértjük őket. De azt is elmondja ez a történet, kedves testvérek, hogy ez nélkülözhetetlen, de nem a teljes megoldás. Ez az alapállás. A tanítványoknak meg kell érteniük, együtt kell érezni a sokasággal, de ez csak az alap. Mert az együttérzés az sokszor pusztán észszerűséget jelent. Egy adott helyzetnek a megoldását. Egy jó tanácsot. Mit mondanak Jézusnak? Küld el őket haza. Vagy a környező falvakba, hogy ételt vegyenek. Jót mondanak? Jót mondanak. Logikus feleletet adnak? Logikus feleletet adnak. Együtt éreznek az éhezőkkel? Együtt éreznek. Azonban még nem éred be a szívükbe mindaz, amit Máté evangélista így foglal össze a hegyi beszédből. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogyan mennyei atyátok tökéletes. Ők ott, beleérezve az 5000-ek kérésébe, kérdésébe, csak a kevésre, vagy éppen a pénz hiányára képesek hivatkozni. Holott meg kellene tanulniuk nekik is, és nekünk is, hogy a meglévő dolgokért tanúsított hála az a lelkület, amely szét tudja osztani a meglévőt, akár a keveset is. Jézus a hegyi beszédben erre gondol. A meglévő hála tudja szétosztani a keveset. Helyesen mondja az egyik magyarázó, nem a felesteget, a keveset. Az alapállás helyes, együttérzés, viszont csak a hálaadás tudja szétosztani a keveset. Éppen ezért az emberek közötti szolgálatunk, így mondanánk egy szakkifejezéssel, hogy a diakónia, az asztal körüli szolgálat mindig hozzátartozik a misszióhoz. És ugyanolyan fontos része, mint maga az ige hirdetés. De a kettőnek egybe kell kapcsolódnia. A cél mindig az, hogy aki szükségben van, az valóban teljes segítséget kapjon. Ha kell, akkor ételt, és egyben igét is, hogy Krisztus szeretetének az ölelésébe is eljusson. Nézzétek, testvérek, Krisztus úgy rendezi a sokasságot, mint egy hatalmas asztal közösséget. Leülteti őket, megtöri a kenyeret, megáldja azokat, és a halat is, a tanítványok kezébe adja, és a tanítványok oda mennek a csoportokhoz, és átadják a megsokasodott ételt. Mi történik? Személyessé válik az üzenet. Nagyon jól tudta Jézus, hogy 50-es, 100-as csoportok még a személyességnek a határait jelentik. Itt a gyülekezetünk közösségében többen vagytok úgy, hogyha most sorba kellene állnunk és megkérdezni, hogy kit hogyan hívnak, akkor mivel átlépjük ezt az 50-es, 100-as határt, már elbizonytalanodnánk. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ez legyen személyes közösség. Hogy az étel, amit adok, az igével, a bizonságtétellel párosodjon. Mert a megajándékozottak az nem egy hálátlan, civakodó, engedetlen tömeg, hanem egy gyülekezet. Milyen szomorú volt az az anekdóta, valószínűleg picit színesedett, de az alapja igaz lehetett, amit Szokolyán mondogattak a gyülekezet tagok szolgálatunk ideje alatt egy korábbi élményükből, hogy a 80-as évek közepétől egy holland gyülekezet támogatta a közösséget. Legtöbbször ruhaadományokkal. Szép, tiszta ruhákkal. És megesett az egyik alkalommal, ezt panaszolták fel, hogy a húsvéti istentisztelet alatt öten bementek a gyülekezeti házba, és kinyitották ezeket a csomagokat, és a szívüknek kedves darabokat félretették, majd miután véget ért az úrvacsorás istentisztelet, szeretettel hívtak mindenkit, hogy kinek-kinek szüksége szerint lehessen a ruhákból választani. Csak abból az 5 kupacból már ne tessék venni. Az az unokámé, az a testvéremé, és emlékszünk a feleségemmel, hogy valakire mindig így rá is bögtek, ha jött az Isten tiszteleten, na ez a ruha még abból az adománycsomagból van. Mindenki kiszúrta. Évek után is. Mi valahogyan így osztjuk a segélyeinket. Sokszor igen nélkül. És Jézus pedig világosan tudja, hogy a kezébe kell venni, hálát kell adni, és odaadni a tanítványoknak, és ezt mondja most már lehet adni. Most már oda lehet vinni. Mert tudjátok, testvérek, sohasem a javak változtatják meg az embereket. Nem a falat kenyér vagy a falat hal. Sokszor ezek csak felerősítik emberi gyarlóságainkat. Hanem az ige teszi gyülekezetté. Az ige teszi Krisztus követővé az embert. Tanuljuk meg, hogy nem az ajándék önmagában az, ami fontos, hanem együtt az igével így töltjük be a mi küldetésünket. Mert ige nélkül végezhetünk jól szociális munkát, ige nélkül végezhetünk jól gyülekezetben társadalmi munkát. Sok mindent. De szolgáló szeretettel, diakóniával csak akkor léphetünk be a világunkba, hogyha annak a közepén Jézus Krisztus van. És hogyha mi szolgálatunk, ami megtört kenyérosztásunk, a halosztásunk példázza Jézus Krisztust, akkor betöltöttük a mi küldetésünket. Hiszen tudjátok, Jézusnak is van egy nagy megtörése, megtöretettése. János ezt így foglalja össze, a jó pásztor még az életét is odaadja a juhaiért, azért, hogy azoknak teljes életük legyen, és bővölködjenek. Hiszem azt, hogy gyülekezetünkben végzett szeretett szolgálat, a gyermekek között végzett szolgálatunk az elmúlt héten nem egyszerű segélyezés volt, segélyprogram, hanem Isten országába való hívogatás. Amikor megérezzük ennek áldását, a munkának minden örömét és terhét. És így a mindennapi, a közönséges, a hétköznapi eledelés úgy jelenik meg, akár élő igeként, az éhezőnek és szomjúhozónak, hogy abból asztalközösség formálódjék. Mondhatnám még úgy is, talán megengedi az ige azt, hogy ebből az alkalomból urvacsorai közösség formálódjék, ahol mindenki részesedhet Isten kegyelmében és szeretetének megáldott jegyeiben. Amen. Jöjjetek fennállva, válaszoljunk az igére, 438. énekünk 8. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy te táplálsz bennünket. Köszönjük, hogy a mi küldetésünknek elengedhetetlen része, hogy vigyük a kenyeret, úgyis, mint a te igédet, szavadat, és úgyis, mint amit az asztalra tehetünk, hogy megelégítsd a mi testünket. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem elégedsz meg fél megoldásokkal, nem elégedsz meg abban, hogy csak a saját kicsinységünkre tekintsünk, nem elégedtél meg avval, hogy pusztán erőtlenségünket hangoztassuk az elmúlt héten, hanem megáldottad a keveset, kérünk, hogy növeld a gyermekek, ifjak szívében a te igédet, hogy életté legyen Krisztus evangéliuma bennük. Könyörgünk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a gyászoló családért. Szent lelked vigasztalja és erősítse őket. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az emlékezőkért. Imádkozunk a betegekért. Imádkozunk hozzád az éhezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházban lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik most pihennek, szabadságos idejüket töltik. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Minden népért, minden nemzetért, és minden testvérért, aki vallja Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Megköszönjük neked, Urunk, hogy hallhattuk a múlt héten is, hogy a nyelvi akadályok nem jelentenek akadályt Krisztus követésében. Urunk, így légy a mi egyházunkkal, így légy, Urunk, reformátusságunkkal, így légy a világ kereszténységével az elkövetkezendő héten is. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük gyülekezeti tagjainknak elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük a táborozásban résztvevők szolgálatát, az önkéntes adományokat, melyel testvéreim segítették a közösség zavartalan életét. Alkalmainkat hirdettem, július 23-a és 27-e között református ifjúsági találkozó lesz Mezőtúron, Csillagpont elnevezéssel. Augusztus 12-e és 16-a között nyári ifjúsági tábort szervezünk Balatonkilitén, a jelentkezési határidő július 19-e, azaz a jövő hét. Hirdetem, hogy augusztus 21-e és 23-a között nyári napközis tábort szervezünk Pomázon a gyülekezeti házban. Kérem itt is, ha tudjuk, hogy gyermekünk, unokánk részt venne az alkalmon, jelentkezzünk. Céladakozást hirdetünk, templomunk megkezdett felújításához. Ebben az esztendőben szeretnénk elvégezni az ablakcseréket, valamint a bejárati lépcsők és kioszlopok felújítását. Jelzem gyülekezetünknek, hogy Kocsis Ágnes testvérünk elkészítette a részletrajzokat, egyeztetve Nagy Sándor testvérünkkel, és beküldték közösen a Műemlékvédelmi Hatóságnak, így mondom most egyszerűbben, várjuk az elbírálást, reménység szerint a jövő héten elkészül már az engedélyeztetés része. Fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. július 2-án elhunyt Vad Jenő Antal testvérünk. Temetése 2013. július 11-én 14 órakor volt temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdettem, hétfőn 6 órakor lesz imaóránk. Kedden 6 órakor bibliaórát tartunk Csobánkán, Kékkereszt alkalmat Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, 7 órakor bibliaolvasókör. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken pedig 7:30-tól ifjúságunk egy éjszakai kirándulásra indul a Pirisbe, találkozása Hév állomáson. Jövő héten szombaton 17 órakor kéri Isten áldását közös életére Gazsi Csaba és Katona Dorottya. Az alkalmon közöttünk szolgál Lovadi István református lelkipásztor testvérünk. Jövő héten vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Alkalmunkon megkereszteljük Vandrus Nikolt. Testvéreim, a hirdetések végéhez érve Isten tiszteletünk vége is elközelített. 228. énekünknek harmadik versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztoránt, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!